Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Jövőnk világa műsorról, Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával. És azt mondtad nekem előzetesen, mert a telefonon beszélgetünk, hogy egy kis futurológiai összefoglaló jöjjön a beszélgetés elején, és aztán majd eljutunk a jövőképig, 2030 vagy 2050 lesz a végcél, majd meglátjuk, meddig jutunk. Szóval akkor miért fontos, és mit jelent? Kezdjük ezzel?
Igen, szerintem érdemes megvizsgálni magát a fogalmat, és ugye, mikor elindítottuk ezt a műsort, nem is olyan régen arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes az, hogy a világon, különböző területeken az emberek hogyan is gondolkodnak a jövőjükről, akár gazdasági, akár geopolitikai, vagy akár személyes szinten, mint ember, hogy mi lesz a következő éveidben, a következő évtizedekben, meddig fogsz élni, és ameddig élsz, milyen teljes életed lesz, miket fogsz megtapasztalni. Rengeteg olyan sci-fi és futurisztikus film látott napvilágot már az előző 20-30 évben is, ami a 2020-as éveket, vagy a 2050-es éveket vette górcső alá. Nagyon sok ilyen könyv is van, amit szeretnék majd az adás végén egy-két tippet adni, hogy milyen könyvekben találunk érdekes információt erre a területre vonatkozóan. Tehát igen, ez a maga a jövőkutatás és a futurológia fogalma, azért fontos, hogy tudjuk még mielőtt belemegyünk a témába. A társadalomtudományoknak az egyik ága, és ugye a lehetséges, kívánatos, valószínű jövővel, az ehhez kapcsolatos nézetekkel és mítoszokkal foglalkozik. Nagyon sok helyen oktatják is, már az 1970-es évek óta Magyarországon is találunk olyan szakot, ahol jövőkutatást tudunk tanulni. Ugye alapvetően a kulcskérdése ennek az egésznek a jövőorientáltság kutatása, ennek gyökereit a szociálpszichológiában tudjuk megtalálni. Tehát nagyjából így épül föl ez a piramis. Ennek rengeteg különböző ága van, ami ugye magával a rövid távú jövőképpel foglalkozik, vagy éppen a nagyon hosszú távú jövőképekkel, és különböző megatrendeket vizsgál, ami a globalizáció hatásait próbálja bemutatni a bolygóra, meg a társadalomra vonatkozóan.
Te is mondtad, hogy ugye kívánatos vagy reális jövőkép, az már eleve kettő, meg aztán ami bekövetkezik, az a harmadik. És sokan szkeptikusak ezzel a dologgal, hogy gyorsan összezavarjalak, meg ellentmondjak. Azt gondolom, sokan futurológia szkeptikusok, mert azt mondják, mikor aztán megéljük ezeket a határokat, na úgyse ez történt, vagy megcsúsztunk, vagy előbbre jött, hát globalizáció lesz, globális felmelegedés, sok minden más. Hát minden sokkal gyorsabban történik, mint ahogy azt annak idején előre prognosztizálták. Szóval akkor mi végre? Miért fontos egyáltalán a futurológia szerinted? Vagy a tudósok szerint miért fontos?
Én úgy gondolom, hogy minden ember más és más, alapvetően másképp éli az életét, és másképp áll a jövőjéhez. De ami egy alapvetés, és ami tudományos alapvetés, hogy a most, a jelenben, amikor elkezdjük vizsgálni a jövőt, akkor egy adott pillanatból indulunk ki, és egy adott pillanatnak a hatásait és a következményeit vizsgáljuk. Ezt tudjuk továbbvinni, hogyha már az előző 50, 100, 150, 200 évnek a rendjeit és dinamikáit kezdjük el górcső alá venni, vagy egészen visszamegyünk akár évezredes szintekre, és abból próbálunk meg egy jövőképet modellezni, de ahogy Stephen Hawking is mondta, van egy nagyon jó könyve, a Rövid válaszok a nagy kérdésekre címet kapta, hogy létezik-e időutazás, és hogyha létezik, akkor hogyan fogjuk tudni ezt emberként használni. És ebben ő azt írta le, hogy fizikai szinten lemodellezhető a jövő egy adott pillanatra vonatkozóan. Csak a következő pillanatban már megint egy teljesen új alapvetést kellene megvizsgálnunk.
Igen, folyamatos.
És valószínűleg ezért nem lesz lehetséges soha az, hogy mi megjósoljuk a jövőt. Valószínűleg meg a trendeket vizsgálva fogunk tudni egy valamilyen szintű jövőképet mondani.
Igen, egy tóligot, vagy puhát, vagy keményet, hogy ezt küldted is át nekem, ugye, hogy háborús szintű mozgósítás kell a klímakatasztrófa elkerüléséhez, azt majd akarod mondani, hogy ez honnan van, meg miért. Persze ez a kemény része, amikor lefenyegetek, aztán valamikor a puha rész jön elő. De ez pont, amíg a GDP-t írtam föl magamnak, hát nézd meg a magyar vagy a világ különböző országon a GDP előrejelzést, aztán most a pandémia adott neki egy szép nagy gyomrost, és ki tudja, hol áll meg a nehéz kő. Hát most jó megterveztük, aztán plusz, nem tudom, 4-ről 5-ről lesz mínusz 7-8-9, ha csak itthon nézegetünk.
Igen, de most hozunk ide talán egy olyan hasonlatot vagy példát, hogy az 1990-es, 2000-es években az akkori jövőkutatással foglalkozó intézmények és kutatótársaságok már előrevetítették egy világjárványnak a lehetőségét. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel ilyen hírekre.
Hát nem kell ehhez ilyen messzire menni, meg ilyen nagy tudósokat kell, de Robin Cook meg megírta, meg mások is megírták, meg megcsinálták science fiction, mert igen, persze, de Dávid, lehet gondolni, nem? Hát azért vannak járványok 50-100-200 évente, de igazad van, persze, megmondtuk előre című történet, hát háború is lesz a világon valahol, meg van is. Én most akkor játszom ezt a szkeptikus részét a dolognak, te meg győzd meg nyugodtan, hogy igazából az átlag polgár itt most a világon 2020-ban mire jut ezzel az egész tudománnyal?
Vagy megnyugvást talál benne, ez a pozitív oldal.
Igen.
Fogalmazunk úgy, hogy vagy pedig rengeteg kérdést vet fel az embereknek az elméjében, és talán a negatív szenáriók, tehát azok a szenáriók, amit például egy ausztrál kutatócsoport vetített előre, hogy 2050-re valószínűleg véget ér az emberi civilizáció, van olyan is, van olyan modelljük is, amiben az emberi tevékenység és a globalizált világ az a jellegű gazdaság, ami most körbehálózza a Földet, el tudja jutatni a bolygónkat egy olyan pontra, amikor nem lesz alkalmas az emberiség számára, mint élőhely. Viszont azt is leírják ebben, hogy ez nem egy eldöntött tényező, ez nem egy eldöntött kérdés, nem abban a világban élünk 2020-ban, hogy tudjuk, hogy 2050-ben biztos, hogy ez lesz, hanem rengeteg olyan eszközünk van, hogy megváltoztatjuk ezt a jövőképet, amivel nem élünk. Ez egy óriási kérdés, tehát magára a feltett kérdésedre a válasz, szerintem ezek a jellegű tevékenységek a világban talán reményt adhatnak az emberek számára, meg egy kapaszkodó pontot, egy fogózkodó pontot, hogy eddig így éltük az életünket, látjuk azt, hogy a körülöttünk lévő mikrotársadalom hogyan éli az életét, látjuk azt, hogy globális szinten hogyan alakul mondjuk egy kínai társadalom, az amerikai gazdaság, vagy éppen az európai kultúra. Meg tudjuk határozni azt, hogy ha adott pontokon változtatunk, akkor milyen kifutása lehet azoknak a tevékenységeknek.
Igazad, ez a fogózó pont, ez jó szó, igen, ezek kellenek, hát lássak most ezt az egész mostani járványhelyzetet, kellenek az embereknek fogózó pontok, amit leginkább a politikusok szolgáltatnak, meg a tudomány bizonyos szintjén, nagyon komoly szakértők, vagy csak szakértők, igen, és akkor kellenek ezek a fogózók, mert akkor addig tudunk menni előre, látjuk előre a következő kanyart, ugye ez olyan, mint a maratonfutás, hogy
pontosan,
csak a következő dombot nézem.
Igen, sokan szokták mondani, főleg a pszichológiában, hogy emberi lélek pontosan ugyanolyan, mint egy jól felépített ház, hogyha nem megfelelő alapokon kezdünk el fejlődni, idővel, hogyha 5-szintes ház helyett építünk egy 20-szintes épületet, akkor valószínűleg az le fog dőlni, el fog dőlni, és az alapja nem fogja tudni eltartani. Az emberi lélek és a gondolkodás is hasonló. Ha nem megfelelő alapokon éljük az életünket, és nem szerezzük meg azt a típusú rálátást a világra, amivel mi érdemi információk alapján tudunk dönteni, akkor nehezen fogjuk tudni megvalósítani a fenntartható jövőt. Annyira sok tényező befolyásolja az életünket, viszont az, hogy mi hogyan cselekszünk és hogyan gondolkodunk, az valószínűleg csak és kizárólag a saját döntésünknek a kérdése.
Azt itt ad nekem, meg azt beszéltük előre, hogy két dolog mindenképpen férjen bele ebbe a mai körbe vagy beszélgetésbe, az a jövővel való foglalkozás határai, amit már azért végül is pedzegettünk, meg a jövőkutatás módszerei.
Igazság szerint az a lényeg, hogy meg tudjuk az örök változóban találni a trendszerű változókat. És nézzük most itt visszafele egy picit, ugye az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása, az már nagyon régóta témája. A világfórumoknak és a különböző típusú egyezmények is születtek annak érdekében, hogy csökkentsük ezeknek a gázoknak a kibocsátását. Maga a klímaváltozás általi elvándorlás a legrosszabb szenárió szerint 2050-re 1 milliárd embernek kell helyet változtatnia a világon, ami egy óriás és egy hatalmas szám. Erre semmilyen módon nem vagyunk felkészülve, én úgy gondolom. Maga az, hogy ezeket a megatrendeket, mondjuk akkor vegyük még ide a GDP alakulását, vagy a világgazdaságnak a fordulópontjait, hogyan állunk át a fosszilis energiákról, a megújuló energiákra, hogyan tudjuk azt a típusú gondolkodást elterjeszteni az emberek között, hogy oké, átáll egy államháztartás arra, hogy fenntartható energiagazdálkodással működik, viszont hogy az emberek is a hulladékgazdálkodásra odafigyeljenek, tehát ne dobják ki a műanyag szemetet a papír szeméttel együtt, próbáljuk meg újra hasznosítani a dolgainkat, ne szennyezzük az óceánokat. Ugye itt jön be egy olyan terület, ami talán a jövőkutatásnak az egyik fontos információszerző bázisa, az maga az óceánok ráfia, hogy az óceán tudomány, tehát amikor kutatjuk azt, hogy az óceáni élővilág és ökoszisztéma hogyan változik és mi lesz vele, biztos hallottál nagyon sok hírte is, hogy mennyi mikroműanyag van az óceánokban, hogyan lehet ezeket kiszűrni.
Igen, és adásban pontosan tudjuk, hogy pusztul az óceán, ami az élővilágot illeti, azzal tulajdonképpen gondolkozhatunk azon, hogy előbb-utóbb ez a földön élő, a föld felszínen élő lakosságot is, élővilágot is ugyanígy fogja érinteni. Igen.
Pontosan, és itt jön be az a gondolatiság, hogy attól, mert valamit nem lát, és nem érzed napi szinten a hatását.
A lazacban nem látom a mikroműanyagot, ettől még benne van, aggasztó módon.
Ettől még benne van, és utána már bennünk lesz. De egy picit tovább úszva a magára a jövőkutatásra, most a területeiről beszéltünk, hogy mit, hogyan vizsgálunk. A módszerei, van ugye, tehát a kis csoportos brainstorming az egy alapvető dolog. Induljunk a legegyszerűbb részétől, ahonnan eljutunk odáig, hogy különböző módszerek alapján, például van egy Delphi módszer nevű eszköz, amivel már akadémiai szinten vizsgáljuk a világnak a változásait, és különböző szenáriókat vetítünk elő. Ugye itt használhatunk matematikai, statisztikai módszereket, a demográfiai idősoroknak az elemzését, a föld lakosságának az evolúciós szintű növekedését és változását. Akkor van négy nagyon érdekes kifejezés, hogy mik azok a, nem is módszerek, de ilyen buzzword-ök, amikkel tudunk élni, amikor a jövőkutatást vizsgáljuk. Az egyik ilyen a weak signal, a másik az emerging issue, van ugye a horizon scanning és a scanning hit. Ezek azok az angol szakirodalomban jelenlévő módszer kifejezések, amik adott problémára utalnak. Tehát ahogy látjuk, ez a weak signal, hogy egy gyenge jelet kapunk, például az, hogy például idén 2020-ban kiarakult egy tornádó Európába. Tehát volt rá példa, amire előtte soha nem volt.
Tehát egy ilyen első nulladik figyelmeztetés, igen,
gyenge nulladik jel. Figyelmeztetés, utána már egy veszélyes probléma, tehát átlépünk egy veszélyes problémába, ami már akár rendszer szinten megjelenik, tehát ismétlődő tendenciát mutat. Van ugye maga az, hogy horizon scanning, tehát amikor mondjuk a következő pár évnek a trendszerű változását tudjuk felmérni. Tehát mondok egy példát.
Amit látsz előre nagyjából, igen.
Egy picit látod azt, hogy az előző 20 évben hogyan alakult a lakosság csökkedése, és meg tudjuk becsülni az következő 5-10 évben hogyan fog alakulni, hogy úgy marad, ahogy van. Viszont ebből ugye ez egy döntéstámogató információ, tehát el lehet dönteni azt, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó, és hogyha nem lesz jó, akkor mi kell változtatni, ha meg jó lesz, akkor mire lehet használni. Tehát ez a okokozat következmény hármas. És van ugye a scanning hit, amikor ugye azt vizsgáljuk, hogy adott pillanatban, mikor fogjuk átlépni azt, hogy másfél fokkal nőtt az átlag hőmérséklet például a földbolygón. Vagy amikor már 3 Celsius fokkal nő az átlagos hőmérséklet, és mi lesz, amikor már 5-tel nő. Ugye ezek azok a forgatókönyvet, amit az előző pár percben elmondott módszerek alapján tudunk felépíteni. Igen. Nagyon szertágazó és összetett, egy nagy téma, viszont ha valamivel érdemes az embernek foglalkozni, az a saját jövője, és ezért gondoltam, hogy ez biztos, hogy a hallgatók számára is egy izgalmas gondolatindító lehet.
Jó, hát remélem a szkeptikusokat is sikerült egy kicsit azért befolyásolnod legalábbis az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, jövő héten majd turizmusvilága, Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, akkor már talán személyesen itt lesz a stúdióban. Köszönöm szépen, ez volt a Jövőnk világa, két hét múlva folytatjuk majd.
Ez volt a Jövőnk világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.